Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytassuk a közös rádiózást, fenntartható jövő az építőiparban, a gazdaságban, BIM, és ami mögötte van, ma két vendég van itt a stúdióban, dr. Gramsperger Gábor, a Climate Action ügyvezetője, és Németh Dániel, az Alfentech Services Kft. Üzletfejlesztési vezetője. Gábor a sport és a fenntarthatóság szakértője, ez azért nagyon izgalmas, ezt megér majd egyszer egy külön beszélgetést is. Ugye azt mondtad, hogy egyesületek, klubok, rendezvények, sok minden,
gyakorlatilag a sport összeszereplőjéről beszélünk.
Jó, hát Dánielt megismerik már a hallgatók, ő az Alfentech Services Kft. Üzletfejlesztési vezetője, BIM alapú épületüzemeltetés specialistája, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kapcsolódik össze, ugye a fenntarthatóság és a BIM, mert ez még igazából ez a téma, vagy ez a részterület, ez a halmaz még nem került elő, illetve hogy miképpen tehetjük fenntarthatóbbá a jövő épületeit, és ezzel együtt a környezetünket is. De egy picit kezdjük akkor Gáborral, jó, és a Climate Action-nel, és azt mondtad, hogy nagyon sok ilyen cég meg szakértő nincs a piacon, ugye? Sport és fenntarthatóság.
Sport és fenntarthatóság egyáltalán nincs. Egy kicsit régebbről kezdeném. Körülbelül a COVID első napján kezdtünk el, sőt, a COVID első napján kezdtünk el foglalkozni fenntarthatósággal. Amikor leültünk egy barátommal, és megittünk egy üveg bort.
Mert nem kellett menni sehova.
Mert nem kellett menni sehova, és gondoltuk, hogy itt baj lesz.
Fenntarthatónak tűnik.
Találjunk ki valami új dolgot. És ezt találtuk ki, hogy akkor zöld, akkor erdők, és akkor ez egy jó téma lesz. Na most, amit akkor kitaláltunk, az már nagyon nem azzal foglalkozunk, de a téma az maradt. Amivel most foglalkozunk, az fenntarthatóság, és azon belül vannak különböző fókuszterületeink, mert azért ez egy elég...
De erdő az van, és van közös projektetek is a Daniel.
Abszolút.
Ugye, erről majd beszélünk. Abszolút,
erről majd beszélünk. Ugye most van ez az ESG őrület itt a cégeknek, tehát stratégiai építés, auditálás, jelentés, hulladékmenedzsment, az is egy elég akut téma, és energiamenedzsmenttel foglalkozunk, mint fenntartható. És a fenntarthatóságon belül, hogyha ezt leválasztjuk, ezt a hulladékot és ezt a energiát, akkor ott meg a sport és fenntarthatóság, és az erdők a két fő fókuszpontunk, és igen, ahogy mondtad, a sport és fenntarthatóságba gyakorlatilag utána néztünk, megnéztük, jó téma, mert én sportoltam, nyilván az én közegem, én ezt nagyon szeretem, de nincs ilyen cég, nemhogy Magyarországon, hanem itt a régióban, ami kifejezetten ezzel foglalkozna.
Na jó, erről egyszer beszélgessünk, de akkor menjünk vissza az építőiparhoz és a BIM menedzsmenthez, mert már nagyon sokat tudunk, de a fenntarthatóság így még nem került szóba talán, ugye, hogy ez hogy kapcsolódik össze, és mi a jelentősége?
Igen, András, üdvözlöm a hallgatókat. Gáborral való közös együttműködés során eszméltünk rá, hogy mennyire kapcsolódik a BIM a fenntarthatósághoz. Alapvetően ugye szakmai oldalról közelítettük meg eddig a BIM-es területet, de azért egy-két érdekes szám, hogy ugye a világ teljes szén-dioxid kibocsátásának a 40%-át az épített közeg teszi ki. És az épített közegen belül ez két területre oszlik, nagyjából 30%-a az épületüzemeltetés, és körülbelül egy 10% az építőanyagok és a kivitelezés. Na most nyilván a BIM a teljes építés folyamatára ad egy olyan eszköztárt, ami gyakorlatilag ezeknek a tervezhetőségét, az optimalizálhatóságát, a szimulálását és olyan lehetőségeket biztosít, amivel hasonló nagyságrendeket lehet az energia megtakarítás területein is felmutatni. Úgyhogy utólag vettük észre, hogy alapvetően egészen extrém módon járulunk hozzá a fenntarthatósági célok eléréséhez. Alapvetően az ENSZ-nek ez a 17 kitűzött fenntarthatósági cél közül azért 2-3 az építőipari területen is megjelenik. A városok tervezhetősége, az élhetősége pontosan, ezek mind az új beruházásoknál, és ugye az előző adásunkban beszélgettünk az állami beruházási törvényről is, ami pont ezen okokból valósult meg, és ezért várja el az építésügyi minisztérium az új beruházások esetén, hogy a BIM-es elveket kövessék a kivitelezők, a tervezők. Úgyhogy a tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés folyamatára vetítve a fenntarthatóság az egy fő szempont itt ezen a területen.
Most ez a 3D-s egységes modell, ugye minden ciklust, amit itt felsoroltál, minden ciklust lefed, és mindenütt ott van, tehát a fenntarthatóság kéz a kézben jár akkor ezekkel a részterületekkel.
Illetve a BIM-es így van, és a BIM-es eszköztáraknak köszönhető minden ciklusban, tehát a tervezésnél, a kivitelezésnél és az üzemeltetésnél vannak olyan workflow-k, olyan szemléletváltó megoldások, amelyek javítják a hatékonyságot és a fenntarthatóságot, segítik elő.
Ezt annyival egészíteném ki, hogy ugye a fenntarthatóságnál nagyon sok ember azt gondolja, hogy csak a környezetvédelemről beszélgetünk. Pedig nem. Például az építőiparban, a fenntarthatóságban szerintem nagyon fontos dolog az, hogy társadalmilag, gazdaságilag is fenntartható legyen például egy létesítmény vagy egy épület. Ami azt jelenti, hogy megvan a funkciója hosszú évekre, sőt, nagyon hosszú időre előrevetítve, megvan az, hogy miből mi lesz, hogy fog az fenntarthatóan működni, hogy
lehet meg... tölti a szerepét, nem csak megvan a funkciója, van benne rendezvény, van
így
benne sportesemény.
És ugye itt jön az egyik közös kapcsolódásunk, hogy amúgy a sportban az infrastruktúra, a sportban az épületek. Tehát ezt én hogy tudom hosszú távon úgy kihasználni, hogy mielőtt megépítettem, már tudom azt. Hiszen ugye például egy irodaházat is én úgy építek, úgy fejlesztek, hogy már előre van egy bérlőm, és ki van adva előre hosszú évtizedekre. Így jön ki a matematika, így jön ki a megtérülése az egésznek. Ez abszolút a fenntarthatósághoz hozzátartozik.
És akkor a BIM ebben az egész folyamatban hol segít? Akár fázisokban is, hogyha ha végigvesszük.
Én azt gondolom, hogy a BIM az építőiparban azért nagyon fontos, mert egy nagyon fontos eszköze a tervezésnek. És ezáltal az épületeknek, meg a fejlesztéseknek a maximális kihasználhatóságát biztosítja. Tehát én, mint fenntarthatósági szakember, én ezt látom a BIM-ben. Nyilván én nem látom a pontos specifikációt mögötte, hogy ez hogy működik.
Tehát mint eszközt használom.
De eszközként
nyilván,
nagyon fontos, igen.
Jó, és ez az eszköz hogyan tud együttműködni akkor a Gábor tevékenységével?
A legnagyobb előnye és a legnagyobb lehetőség a BIM-nek köszönhetően az valójában a szimulációs környezetek létrehozása. Az, ahogy Gábor is említette, hogy már a tervezési fázisban ezeknek a 3D-s központi modelleknek köszönhetően, erre megfelelő speciális szoftvereknek köszönhetően előre tudjuk szimulálni már akár az üzemeltetés folyamatát. Tehát a teljes folyamatot végig tudjuk szimulálni, azon túl, hogy a tervezési folyamatok, ahogy beszéltük is, kommunikáció, egyéb újratervezések és a maga az ezzel járó energiabefektetés is sokkal könnyebben optimalizálhatóbb. Ezen felül a kivitelezésnek a különböző fázisai egy megfelelő ütemtervvel összekapcsolva még el sem indult, még az első kapavágásnál sem vagyunk ott, de már a tervezési fázisban olyan szimulációk végezhetőek, melynek köszönhetően csökkenthetjük a pazarlást például, csökkenthetjük az idővesztességeket. És a kivitelezés végére létre tud jönni egy olyan digitális modell, egy olyan háromdimenziós modell, amiben szintén tudunk szimulálni, és ahogy beszéltünk is az előbb, nem feltétlenül csak az energiafelhasználást javítja a munkakörülményeket például.
Vagy a humán erőforrás maximális kihasználhatóságát.
Így van.
Tehát ugye én ezt lebutítanám arra, hogy mert az úgy érthetőbb lesz, hogyha valaki felújít egy saját lakást. Ugye ott is jön a szakember, és néha az egymás kezéből veszik ki, és egymásra mutogatnak. Na most, hogyha ezek tervezve lennének, és ugye nyilván itt nagyobb beruházásokról beszélünk, akkor az egy sokkal gördülékenyebben és jól működő folyamat maga a kivitelezés, és amit a Dani is mondott, hogy az építőipar amúgy ez egy nagy kibocsátó, de nem csak a fejlesztés, meg nem csak a munka-munka, hanem utána az üzemeltetés.
Az üzemeltetés nyilván. Hát én is lebutítottam magamban közben, ha már a sport a liblinged, ugye? Terveztek vagy építeli egy hatalmas stadion, akkor már azt modellezni lehet a BIM-mel, hogy az üzemeltetés alatt, amikor ott majd 50 ezeren csápolnak, vagy szurkolnak, vagy drukkolnak, vagy éppen sírnak együtt, akkor az miféle környezetterheléssel, energiahatékonysági kérdésekkel, meg az összes nem tudom mivel jár.
Csak magyar... gondoljátok bele, bocsánat, igen? Hogy beleszólok, mielőtt átadom annak a szót, hogy sokszor, ha én mondjuk építek egy stadiont, és tervezek előre, lehet, hogy egy fal kivételével olyan funkcióváltást tudok utána csinálni, ami kihasználhatóvá tesz mondjuk egy stadionnak, lehet mondjuk egy konferencia központ, vagy akármi.
Így van, tehát alapvetően egy megfelelő szimulációs környezetben adott esetben még azt is le tudjuk szimulálni, hogy egy tervezett létszámhoz nagyságrendileg hány biciklitároló kell, tehát ilyen nagyon aprónak tűnő, de nagyon fontos problémákkal is előre lehet szembesülni. Vannak olyan nagy beruházások itt az elmúlt évek során sportlétesítmények esetében, Gáboréktől is hallottunk ezekkel kapcsolatban visszacsatolásokat.
Ahol valami hibázik.
Ahol nem megfelelő mennyiségű tárolóeszközt, biciklitárolót nem terveztek be elegendőt.
Vagy parkolóhelyet, vagy bármit, vagy most már az elektromos autókra is készülünk ki, nyilván. Tehát ezt mindent optimalizálni lehet.
És erre vannak jó példák Európában, meg a világban mindenhol. Ha csak a futballstadionokról beszélünk, tehát hogy olyan funkcióváltásokat tudnak egyik pillanatról a másikra eszközölni. Most pont néztem a Real Madridnak az új stadionjának a terveit. Hihetetlen. Tehát, hogy
De azt még nem te csinálod.
Sajnos nem. hogy például a fűterületet, azt olyan technológiával tudják levinni, és egy gyakorlatilag egy pár óra alatt átáll egy koncert helyszínné. Tehát, hogy hihetetlen. És én szerintem ezért csodálatos a mai világ, mert olyan technológiák vannak, olyan innovatív technológiák vannak, amikre az ember, hogyha most itt elkezdenénk kitalálni, nem tudnánk kitalálni, de már van olyan.
Az a fantasztikus, hogy te már mindig tovább gondolod, tehát már nem egy funkciós stadionba gondolkodsz, már régen nem, ugye? Tehát, hogy legyen egy héten egy foci meccs, vagy legyen kettő, nem.
Megfertőzi az ember.
Ugye, hanem legyen koncert, legyen rendezvény, legyen kongresszus, és ha ezt modelleznem kell, ha ezt a leghatékonyabban kell megoldanom a tervezés, az építés, az üzemeltetés fázisaiban, akkor ez a módszer, a BIM módszer management, ez végül is valóban egy nagyon komoly segédeszköz.
Így van, hát a központi nyelv, az a fajta központi fájlformátum, amit a BIM előír, az gyakorlatilag alkalmas arra, hogy minden nemű, minden típusú szimulációs környezetbe ezeket behívjuk, és nem beszélve arról, hogy amikor már az épület üzemel, akkor különböző IoT megoldásokkal, olyan szenzorokkal és olyan érzékelőkkel tudjuk figyelni az üzemeltetéssel kapcsolatos jellegzetességeket, aminek köszönhetően időben tudunk reagálni egy túlzott energiafogyasztásra, vagy valami olyan meghibásodást tudunk előre preventív módon.
Itt a karbantartás.
Itt a karbantartás, persze. És hát visszacsatolva arra, amit az előbb említettetek, tehát pillanatok alatt lehet egy futballstadionból akár jéghoki csarnokot varázsolni, és ezeket nyilván mind a tervezési fázisban kell nagyon jól átgondolni, és nagyon jól megtervezni, és erre a BIM adta háromdimenziós modellezési lehetőségek tökéletesen alkalmasak.
Jábor, te is mondasz olyan példát, ahol jól működött ez a kooperáció a BIM-mel?
Ugye mi foglalkozunk energiamenedzsmenttel, ami ez a Magyarországon lévő EK rendszernek a kihasználása, és itt már megjelenik a sportban az, hogyha én tervezek előre, akkor ugye tudok úgy beruházni, hogy energiát megtakarítok, és energiát eladok, ugye ezeket a hemeket, az energia megtakarításokat, és azzal én már olyan plusz bevételt tudok generálni magamnak, mint klub, hogy igenis szemmel látható összeg lesz év végén a bevételi táblázatomba. És erre abszolút egy jó példa a BIM, hogyha én ezt tudatosan előre tervezek egy infrastruktúrális fejlesztést, akkor ott biztos, hogy olyan bevételek lesznek, meg olyan költséghatékonyító tényezők, amik előre fogják vinni a klubomnak, vagy a szövetségemnek, vagy a szervezetemnek a működését. Nagyon jó példát még tudok mondani. Igen. Ez MLS rendelet, hogy fűteni kell a pályákat. Igen. Viszont ennél a klubnál ők vettek egy gyeptakarót, ami azt jelenti, hogy energiát spórolnak azzal, mivel a takaró ugye megtartja a hőt. És ezt lehet auditálni gyakorlatilag úgy, hogy én meg tudom mondani, hogy ha ezt a takarót ráteszem a gyepemre, akkor mennyi energia nem megy el, mennyi marad ott. És ezt az energia megtakarítást ez a klub rajtunk keresztül le tudta auditálni és el tudta adni. Tehát egy plusz bevételi forrás, gyakorlatilag az egész beruházásnak az összege visszajött ebből a eljárásból.
Na jó, erdők.
Van egy közös projektünk a Daniékkel, az erdők. Mi anno, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor erdőkkel foglalkoztunk, és kitaláltuk azt, hogy az erdőknek nézzük meg a széndioxid elnyelő képességét, és abból majd csináljunk karbonkreditet. Na most akkor ez egy gyakorlatilag egy ilyen álomszerű dolog volt, mert ugye szemben azzal, hogy már vannak ilyen eljárások, de Magyarországon beszélünk pár 10 hektáros, 100 hektár erdőkről, addig Amerikában beszélünk több 1000 hektár erdőkről. És ugye ezt a két dolgot kellett összemosnunk, és gyakorlatilag ezzel az eljárással, amit mi kitaláltunk, ez egy tanulmány, hogy tudjuk megnézni gyakorlatilag fára levetítve azt, hogy mekkora az erdőnek a széndioxid elnyelő képessége. Ezzel adunk egy plusz értéket az erdőnek, az erdő tulajdonosának.
Mert nem csak vadat tud, nem csak fát tud, ha azt kitermelik, letermelik, hanem még van egy
így van,
kreditje
így
is.
Így van, tehát folyamatosan évente van egy kreditje.
Kredittermelő képessége.
Nem
van.
Azt csinálja, hogy eltelepítem a fát, és 25 év múlva kivágom és eladom. És a Daniékkal való együttműködés az ott jött képbe, hogy ugye ő nekik van ez a szkenelő rendszerük, meg ez, hogy ponthalmazokat tudok az erdőkből, de ezt a Dani jobban tudja, és hogy tudom úgy szkennelni az erdőt gyakorlatilag, hogy az egy olyan képet vetítsen le nekünk, amiből mi tudjuk ezt kalkulálni, és tudjuk ezt számolni. Ez gyakorlatilag az erdőnek a digitalizálása, én ezt úgy hívom, ami szerintem egy csodálatos dolog, mert gyakorlatilag így a természetnek a felmérését tudom, a természetben olyan dolgokat tudok előre megmondani, hogy például erdőtüzet. Meg tudom előre mondani, hogy az egy különösen veszélyes terület. Tudom előre detektálni, hogy ott valószínű, hogy erdőtűz lesz, ezért meg tudom előzni az erdőtüzet.
Így van, és azért ez fontos hangsúlyozni, hogy ezek roncsolásmentes vizsgálatok. Itt az építés fázisaiban is kifejezetten elvárás egy ilyen jellegű felmérés. LIDAR technológiát alkalmazva olyan pontos és naprakész adatokat tudunk Gáborék felé szolgáltatni, és ugye itt óriási léptékekről beszélünk. Vannak magán- és állami erdőgazdálkodások, ahol ugye az erdőmérnökök, az eddigi a hagyományos, mindig megvizsgáljuk a hagyományos módszertant a technológiai váltással. És amikor először leültünk erről a témáról beszélgetni Gáborral, ugye kérdeztem tőle, hogy honnan jön az adat. Mi alapján?
Jó nagy asztal és sok papír, nem?
Gyakorlatilag kimegy az erdőmérnök, és azt mondja, hogy na itt van ennyi fa.
Igen. Így ránézésre azt mondja, hogy na ennek a fatörzs átmérője az X, a magassága X, és azért ehhez képest egy légi lidár szkennelés, ami
kicsit precízebb.
Nem is kicsit precízebb, nyilván itt azért a milliméter pontosságra nincs szükség, de a centiméter pontosság alapján a későbbi szoftveres felhasználtsága segít nagyon sokat. Tehát itt olyan metszeteket tudunk készíteni ezekből a felmérési állományokból, illetve tipizálni tudunk, ami alapján gyakorlatilag egy szoftveres utófeldolgozással egészen pontos térképeket tudunk a Gáboréknak készíteni arról, hogy adott területen mennyi, milyen törzsát mérjön, milyen magasságú fa állománnyal rendelkezünk.
És ez mennyi karbonkreditet ér majd.
Így van, és nálunk ugye az ökológusok ebből a rengeteg adatból gyakorlatilag számolni fogunk tudni, és az sem titok, hogy most indulunk egy pilot projekttel, ami pontosan erre megy rá, és ezt építjük föl, hogy Magyarországon ezt hogy tudjuk megcsinálni, és hogyha ezt Magyarországon meg tudjuk csinálni, akkor már nem csak Magyarországon tudjuk ezt megcsinálni, tehát van egy ilyen elég hívjuk progresszív gondolkodásnak a Danival.
És nem beszél arról, hogy ugye az Európai Unió most a legkiemeltebb projektek között kezeli ezeket a típusú fejlesztéseket, úgyhogy egy komplett workflow-t, egy komplett munkafolyamatot próbálunk Gáborékkal közösen kialakítani. Ami érdekes, hogy ebben részt vesznek a mi építész és gépészmérnök kollégáink is. Nyilván az erdők az egy folyamatosan változó, mozgó állomány, és ezt is fontos elmondani, hogy nem csak egy egyszeri monitorozásról van szó. Itt telepítések után történő folyamatos szkennelésekkel tudunk kimutatni olyan eltéréseket, változásokat, amik szintén a Gábor szakembereinek, ökológusainak hasznos információ.
Hát
azt
én is tudom, hogy ez percről percre változik az erdőben, az, hogy éppen mennyit köt meg, és hogy milyen a semleges tőképesség, nem mindegy, hogy eső után, nem mindegy, hogy teljes lombozatban.
Meg ez egy görbe. Tehát, hogy amíg nő, addig fölfelé egyre nő a kapacitás, aztán egy idő után meg csökken a kapacitás, tehát gyakorlatilag mint egy életciklus.
Igen, én is ezt a hasonlatot akartam mondani. Na jó, ez a jövő tudománya, jelen tudománya meg a jövő tudománya, nagyon röviden edukáció, képzés, ez mind a két területen izgalmas és érdekes, Gábor.
Szerintem minden az edukációtól kezdődik. Én azt gondolom, hogy mind ahogyha a BIM-ről beszélünk, ha erdőkről, ha sportról beszélünk, ott kezdődik, hogy igenis közös platformokat kell nyitnunk, és én ezért is örülök ennek a kooperációnak nagyon, mert közös platformokon közös tudás cserével és tapasztalat cserével lehet elérni azokat a sikereket, meg lehet ezeket a projekteket sikeressé tenni, és én azt gondolom, hogy a fiataloknak, meg az időseknek, meg mindenkinek, hogyha ezt el lehet normálisan, hétköznapi ember nyelvén mondani, érthetően mondani, akkor annak lesz eredménye, és akkor megértik az emberek, hogy mi miért, hogyan történik. Edukáció nagyon fontos szerintem.
Hát illetve a BIM is egy nagy, viszonylag új terület, és hasonlóan a fenntarthatósághoz ezzel kapcsolatban is kevesen vannak egészen pontosan tisztában. Ezért ugye mi a BIM területén, akár legyen az építészmérnök, vagy egy üzemeltetési szakember, vagy akár egy döntéshozó bármelyik cég területén végzünk alapképzéseket, végzünk oktatást, és nagyon fontosnak tartjuk az edukációt. Az AFM Tech Services Kft-t így a piacon amolyan digitális evangelistának tartjuk, és hát fontos, gondolom, hogy a fenntarthatóság oldalán is, és a BIM oldalán is az, hogy megfelelő képzéseket biztosítsunk a résztvevőknek.
Nagyon szépen köszönöm, fenntarthatóság és a BIM, dr. Gramsperger Gábor, Climate Action Kft. Ügyvezetője és Németh Dániel, az AFM Tech Services Kft. Üzletfejlesztési vezetője voltak itt. Nagyon szépen köszönöm nektek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.